Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztény demokrácia az egyetlen politikai irányzat, ami jövőt tud nyújtani a jelenleg válságokkal küzdő Európa számára, hangsúlyozta Latorcai Csaba, a kereszténydemokrata néppárt ügyvezető főtitkára, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára Moson-Magyaróváron. Latorcai Csaba a Kovács K. Zoltán kereszténydemokrata politikus születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen kiemelte, hogy a kereszténység és a kereszténydemokrácia már bizonyította az egyetlen olyan eszme, ami ellen tudott állni a totalitárius törekvéseknek. Csikós Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művészt választották a Nemzet színészének, közölte a Nemzeti Színház. A közlemény szerint Csikós Sándort a január 9-én elhunyt Benedek Miklós helyére választották meg a Nemzet színészei. 17 milliárd forintos fejlesztés valósult meg a Salgó-Tarjáni Nógrád vármegyei Szent Lázár kórházban. Az utóbbi 6 évben a beruházás kiemelkedő eleme az új onkológiai centrum, közölték a gyógyintézményben. Első alkalommal tartottak nyílt napot a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központjában Budapesten. A támogatók és a környékbeli érdeklődők az intézmény különböző egységein szolgáltatásain épületén túl a hajléktalan emberek személyes sorsával is megismerkedhettek. Emellett több a máltai szállón segített ember versét, művészi formába öntött gondolatát is hallhatták a drámacsoport tagjainak előadásában. A NATO a történelem legsikeresebb szövetsége, az Egyesült Államok és Európa együtt erősebbek ennek kötelékében, jelentette ki az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete megalapításának 75. évfordulója alkalmából Brüsszelben a főtitkár. A jubileumi megemlékezésen Stoltenberg hangsúlyozta, a közös védelmet szolgáló szerződés garancia az emberek biztonságára, a béke, a demokrácia és a jólét megőrzésére. Magyarország büszke és egyben megbízható tagja is a világ legerősebb védelmi szövetségének számító NATO-nak, és hazánk továbbra is hozzá kíván járulni az euróatlanti közösség biztonságához, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a jubileumi ünnepségen. Magyarország a 25 évvel ezelőtti 1999-es belépésével ismételten csatlakozhatott az euróatlanti világ szabad és szuverén nemzeteinek közösségéhez, amelyhez a szívünk mélyén mindig is tartoztunk, de a 40 éven át tartó kommunista elnyomás fizikailag távol tartott minket ettől. Szijjártó Péter leszögezte, a NATO tagság megkoronázta a magyar emberek nemzedékeinek szabadság iránti vágyát, küzdelmét és harcát. A kormány célja, hogy újraindítsa a gazdasági növekedést 2024-ben, ami 2-3%-os GDP növekedést jelent, jövőre pedig megduplázza az idei növekedés mértékét, és fenn is tartsa azt, mondta Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter, a Győri Gazdaságfejlesztési Fórumon. Fontos lépés az energiaitalok árusítását a 18 év alattiaknak tiltó törvényjavaslat benyújtása, közölte Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója az MT-vel. A közlemény szerint évek óta elkötelezettek a tiltó törvényi szabályozás kezdeményezésében. Hozzáfűzte, az energiaitalok káros hatásai, az extrém magas koffein és cukortartalmuk komoly veszélyt jelent a 18 év alatti fiatalabb generációnak. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint az elmúlt héten 16.200 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A határon túli magyar szervezetek, közösségek nem csak a különböző támogatásokra számítanak, mint a Szülőföldön Magyarul program, de arra is, hogy a nemzet szövetét velük együtt minél erősebbre tudjuk szőni, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János, a Szülőföldön Magyarul program ezévi felhívásával kapcsolatban osztotta meg a legfrissebb tudnivalókat, amely a szomszédos országokban magyar nyelven tanuló gyermekek és fiatalok oktatási, nevelési, valamint hallgatói támogatását célozza. Végül az időjárásról. Északnyugat felől vastagabb felhősáv érkezik. A csapadékzóna kelet felé tevődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Feltámad Krisztus. Valóban feltámadt. Húsvét hajnalától 40 napon át így köszöntjük egymást. Ez a valóság hitünk szilárd alapja. Éltető erő életünk minden helyzetében. A műsorunkban elhangzó gondolatokkal ezt a meggyőződést szeretnénk erősíteni hallgatóinkban is. Fél óránkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A feltámadt Krisztus húsvét reggelén megjelenik Mária Magdolnának, de ő azt hiszi, hogy a kertész áll mögötte. Vándorként csatlakozik az Emmausba tartó két tanítványhoz, megszólítja őket, kikérdezi a történtekről, magyarázza nekik az írásokat és prófétákat, aztán úgy tesz, mintha tovább akarna menni. S azok ketten még mindig nem vesznek észre semmit. Nem ismerik fel, mert más volt, nem az, akinek korábban ismerték. Ezt a feltámadottal való találkozás történetet húsvét harmadik napján olvassuk a Szent Liturgia evangéliumában. Gazdag tartalmáról Szabó Tamás, görögkatolikus áldozópap, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke elmélkedik.
Az emmauszi tanítványok történetének annyi gesztusa, annyi momentuma van, ahol az ember megáll és elgondolkozik, vagy éppen magára ismer, hogy érdemes sokszor szavanként végigmenni, és egy-egy szót megízlelve végiggondolni az életünket. Ketten úton voltak, és beszélgettek egymással, és ő, azaz Krisztus csatlakozott hozzájuk. Ez a világ legnagyobb csodája. Azóta is, mindig és mindenhol, ahol ketten vagy hárman az ő nevében, összejönnek, ő ott van velük. Milyen jó dolog az úton levésünknek ezt a momentumát is újra és újra tisztázni. Újra és újra tudatosítani, bárhova megyünk, bármerre tartunk, ha ketten vagy hárman az ő nevében, ő ott lesz velünk, és utitársunk lesz. És nem csak a közös út, a közös zarándoklat zajlik, hanem a gyógyulás is. Hiszen Krisztus megkérdezi tőlük, miről beszélgettetek itt az úton. Pedig ő tudta. Nagyon is tudta, hogy mi történt, mégis hagyta, hogy elmondják. Kibeszéljék magukból a tanítványok mindazt, ami őket bántotta, mindazt, amiért szomorúak voltak. Gyógyulás az, ha elmondhatom a bánatomat, gyógyító az, aki minőségi idővel tud megajándékozni másokat. Jó lenne megtanulni Jézustól ezt a türelmes hallgatást. Megtanulni Jézustól a türelmes meghallgatást. Bizony komoly kihívást és önfegyelem, de nélkülözhetetlen lenne a mai világban. Ez kellene, hogy jellemezzen engem. Ez kellene, hogy jellemezze a közösségemet. És az is érdekes, hogy ebben a történetben az Isten hallgat. De sokszor hallgat az Isten. Vagy úgy is mondhatnánk, de sokszor meghallgat az Isten. Valójában, amikor úgy tűnik, hogy válasz nélkül, felelet nélkül hallgat és meghallgat minket, meghív az elcsendesedés történetében úgy, ahogy ebben az evangéliumi szakaszban is. Hagyta, hogy kibeszéljék magukból az érzéseket, az emberi gondolatokat. Hagyja, hogy kibeszéljük magunkból az érzéseinket, az emberi gondolatainkat. Őszinte imádság ez. Őszinte szavak, érzések, minden, ami fáj, minden, ami foglalkoztat, minden, ami bennem van. Milyen érdekes, hogy mi sokszor úgy gondoljuk, hogy talán bűn is ez, hogy az imádság közben elkalandoznak a gondolataink, és belekerülnek az imádságba a fájdalmaink, örömeink, terveink. Pedig csak milyen szép része, milyen Emmauszi imádság ez, hogy a tanítványokkal együtt mi is kimondhatjuk mindazt, ami bennünk van, mindaz, amit gondolunk, mindaz, ami fáj. Hiszen ez a két tanítvány ki is mondja azt, pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. És már is eljutunk egy következő pontra, hogy ez a két tanítvány őszintén beszél arról, hogy csalódtak. Csalódtak az Istenben, csalódtak krisztusi tanításban, csalódtak az apostolokban, csalódtak mindenben, mert az események nem úgy zajlottak, ahogy ők elképzelték. Hitünk része ez is. Csalódni fogunk, csalódnunk kell. Csalódnunk kell elsősorban az ember teremtette Isten képben. Azt, ahogyan mi gondolkozunk az Istenről. Hiszen az emberi lélek hajlamos Istent teremteni, és ezt az Istent a saját képe, vágya, elképzelése, terve szerint megvalósítani. Ebben csalódnunk kell. Mert ez nem a mi Istenünk, hanem a bennünk lévő Isten kép. Ezért van az, hogy Krisztus a tanítványokkal együtt minket is újra és újra meghív, hogy megmagyarázza mindezt, ami a Szentírásban van, az összefüggéseket, megmagyarázza mindazt, amire szükségünk van. Olyan szépen írja az evangélium, mindent megmagyarázott nekik. És az isteni megvilágítással, az isteni magyarázattal hirtelen minden értelmessé válik. Talán itt értjük meg Nietzsének azt a fantasztikus gondolatát, amikor azt mondja, ha az életünknek megvan a miértje, akkor majdnem minden hogyanját el tudjuk viselni. A tanítványok megértették a miértet, és képesek lettek az élet minden hogyanját elviselni. A hit értelmi tevékenység. Felfogni, belátni, magunkévá tenni. Végig az úton, ezekkel a tanítványokkal újra és újra feltenni a miérteket, hogy az Isten megválaszolja. És a hogyanok szépen összeállnak tőle. A beszélgetés után este felé maradj velünk, Uram, mert már alkonyodik, kérik a tanítványok, és Krisztus megtöri a kenyeret. És a tanítványok felismerik őt a kenyértörésben. Ez bizony a titkos vacsora, melynek titka azok előtt tárul fel, akik a szeretett tettekben megnyitják a szívüket. A titkos vacsora, a közösség Krisztus legnagyobb vágya. Küldetésének legfontosabb része, hogy mindazt, amit összetölt a bűn, az helyreállítsa. Isten is ember, és ember is ember között. Ezért hív meg minket a tanítványokkal együtt az utolsó vacsora közösségéhez, a Szent Háromságos közösség asztalához, a találkozás asztalához, az önmagunk megosztásának asztalához. Az zarándokok úgy gondolják, ők adnak szállást Krisztusnak, mikor azt mondják, hogy maradj velünk, mert esteledik. Pedig ők maguk érkeztek haza. És azóta, az utolsó vacsora óta tudjuk, amit az Emmauszi tanítványok történetébe újra láthatunk, hogy meg vagyunk hívva a Szent Háromságos asztalhoz. Az asztalhoz, ahol hárman ülnek. Három angyal alakjában megnyilatkozik, feltárulkozik az Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. De van még egy hely az asztalnál. Ez a hely a tiéd. Téged vár ide az Isten. Téged, akit élettel ajándékozott meg az Atya. Téged, akit megváltott bűneidtől a Fiú. Téged, aki elvezet az igazságra a Szent Lélek. Lépj be az ünnepbe, lépj be az egyetlen szeretet ünnepébe, és áttölel téged az Isten. Tanít minket Pavel Alekszandrovics Florenszki. Az Emmauszi tanítványok útra keltek ketten, hogy megtapasztalják az élet és a lét teljességét. Velük együtt mi is útra kelünk újra és újra, hogy megtapasztaljuk az élet és a lét teljességét, a közösség ünnepét, a föltámadás teljességét. Menjünk együtt!
Föltámadás napja van, világosodjunk fel ezzel ünnepéjel, és egymás szint testvérek köleljük, a föltámadás hajtól, gyűlölünk meg és bocsássunk meg, és így énekeljük, föltámad Krisztus,
Húsvét utáni vasárnapunk ezt a címet viseli: Tamás apostol érintésének emléknapja. Az elnevezést a Szent Liturgián olvasott evangéliumi elbeszélésről kapta. Az evangéliumi híradás arról szól, hogy Jézus miként jelenik meg feltámadása után nyolcadnapra tanítványai között, hogy eloszlassa Tamás apostol hitetlenkedését, kételyeit. A témáról dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópapot, egyetemi tanárt hallgatjuk.
Bármilyen nehéz is kimondani, van az apostolok között egy földhöz ragadt gondolkodású apostol, Tamás. Tamás azt mondja, addig nem hiszi el Jézus föltámadását, amíg a saját kezeivel nem tapogatja meg a sebeit, amíg a saját szemével nem látja a föltámadottat. Ugyanez a földhöz ragadtság ma is kísért. Kísért a földhöz ragadtság a hit területén. Ma is kijelentik ugyanis sokan, hogy csak azt hiszik el, amit látnak, amit megtapasztalnak. Az ilyeneknek szoktam mondani, a radioaktív sugárzás sem látja, mégis van, és nem egészséges benne élni. Persze ez legalább mérhető. Vannak azonban olyan dolgok, ami nem bizonyítható, nem mérhető. Senki sem tudja bebizonyítani, hogy szeretem a kislányom, hogy tisztelem a tanáraim, hogy van bennem szorongás a halál miatt. Pedig ezek is vannak, és nagyon is befolyásolják a mindennapi döntéseimet. Istennel is hasonló a helyzet. Nem közelíthetünk hozzá csak a biológiai szemünkkel, hogy csak azt fogadom el, amit látok, amit megfogok. Isten is van, és szeret minket, de ez tudományosan sohasem bebizonyítható. Az ember nem ragadhat le a földre, nem redukálhatja magát a biológia szemére. Nem tagadhatja le, hogy a lelkének is vannak szemei, amit a tudomány sohasem érhet utol. Kísért a földhöz ragadtság a gondolkodásunkban is. Tamásnak 10 apostol bizonygatta, hogy föltámadt Jézus. Ő mégis csak azt hajtogatta, csak az az igaz, aminek én utána jártam. Rendkívül nehéz az olyan emberekkel, akik a földhöz ragadnak gondolkodásukban, és nem hisznek senkinek, nem hallgatnak senkire. Egy problémás ember akkor menthetetlen, amikor nem hallgat senkire, ami persze nem egy pillanat alatt alakul ki. Az emberléthez szükségszerűen hozzátartozik annak alázatos belátása, hogy csőlátásom van, hogy az igazságot csak részben látom, és rászorulok mások tudására, tapasztalatára, öregségében lecsapódott kristálytiszta bölcsességére. Kísért a földhöz ragadtság a politika területén. Nem számítanak az elvek, nincs szava a püspöki karnak és a papnak, csak adjon a mindenkori kormány, adjon sokat, és lehetőleg ne kelljen érte sokat dolgozni, és ne ellenőrizzen senki. Nem is merem jellemezni ezt a mentalitást, hogy mindegy ki, csak adjon nekem. Gerincünket adjuk, csak jól éljünk. A biológiai szemünknek akarunk hinni, a lelki szemünk helyett. A biológia szemét pedig könnyű becsapni. Kísért a földhöz ragadtság az egészséges életvitel területén. Atya, én már így élek 40 éve, én már nem változtatok, mondják sokan. Beleragadunk az egészségtelen kényelembe, a mozgásszegény mindennapokba, a mértéktelen és buta étkezésbe, a felelőtlen egészségrombolásba. Sorolhatnánk még. Kísért a földhöz ragadtság, mint ahogy Tamást is megkísértette. Ez a földhöz ragadtság nem csak a hitet teszi tönkre, hanem egyáltalán az ember lényegét, az emberségét. Ami reményteli, Jézus újra megalázkodik. Megmutatja a sebeit, nézd Tamás, itt vannak a sebeim. Úgy közeledik ehhez a földhöz ragadt emberhez, ahogy azt ő megérti. Ha hosszabb, rövidebb időre meg is kísért minket a földhöz ragadtság, Isten majd megtalálja annak módját, hogy hogyan emeljen fel minket, hogy hogyan rázzon fel minket, hogy értsünk a szóból.
A következő percekben dr. Vince Krisztián görögkatolikus áldozópap teológiai tanár osztja meg velünk húsvéti gondolatait.
Krisztusban, kedves testvérek! Az ókori görög mitológia egyik jól ismert személye Szüszifosz, akit az istenek azzal a büntetéssel sújtanak, hogy egy óriási sziklakövet kell a magas hegyre görgetnie, amely a hegy csúcsáról mindig visszalegurul, így Szüszifosznak a munkát újból és újból előről kell kezdenie. Végtelen munkája tartam nélküli időben és az égbolt nélküli térben zajlik. Arca a sok küszködéstől maga is megkövesedik, a vége szakadatlan munka és a kimerítő nekifeszülés lesz a sorsa mindörökre. A 20. század pesszimista francia gondolkodója Albert Camus ebben a mitológiai figurában az embert véli felfedezni, akinek léte terhes, állandó haszontalan, célt nem érő tevékenységek végtelen sorozatából áll. A kövek, a szikladarabok természetesen szimbolikusan jelzik az emberi egzisztenciánk komoly súlyait és a cipelendő terheket. Ezek olyan kődarabok, amelyeknek nekiütközve létünk határait tapasztaljuk meg. Az emberi lét határai elsősorban a magány, a halál, a kudarc, a szenvedések és a bűn. Ezek körbeöveznek bennünket, szorítanak, ránk telepszenek és folytogatnak. Húsvét ünnepéről tudjuk, hogy a kereszténység lényege. Benne az isteni kinyilatkoztatás legfontosabb tartalma nyer kifejezést. Első tanúja az asszonyok, akik Márk evangéliuma szerint vasárnap hajnalban igyekeznek a sírhoz, hogy Krisztus testét balzsamozzák. Gyenge, törékeny, gyásztól erőtlenné vált asszonyok, akik azon töprengenek, mit lehetne kezdeni a sírt lezáró óriási sziklakővel, hogy a halotthoz hozzájussanak. A kenethozók azonban azzal szembesülnek, hogy Isten angyala a követ már elmozdította, a halott pedig él, hiszen ő maga az élet. Húsvét ünnepe az élet ünnepe. Húsvét ünnepe az elmozdított köveknek az ünnepe. Húsvét ünnepe a feloldott határok ünnepe. Amikor Krisztus a sírban fekszik, akkor a sírbarlang fala szorítja őt. Rátelepszik az emberi bűnök folytogatása, a teljes magány övezi őt be, így azonosul mindenben és a legvégsőkig az emberi nemmel. A keresztre feszített, a megszületés mesztelenségétől fogva, egészen a halott ember mesztelenségéig lett az emberi nemnek a hordozója. Jézus Krisztus azonban nem csak azonosult velünk, hanem teljesen újat is hozott az emberi nem életébe és természetébe. Akik ismerik a gyümölcsfák oltását, azok tudják, hogy az oltást tavasszal kell elvégezni. Az összeoltandó fajtáknak nagyon szorosan kell érintkezniük egymással. Az oltó veszőnek nyugalomban kell lennie, és hogyha beindul a nedvkeringés, akkor a két külön fajta szétválaszthatatlanul egybefonódik. Amikor nagypénteken, kedves testvérek, az üdvözítőt eltemetik, akkor a Krisztus mag kerül a földbe. Amikor nagypénteken átdöfik a mester testét, akkor vére a földbe kerül, a víz azt a földbe mossa, s bekerül a természetnek a nezkeringésébe. A zsidók a vérben mindig az életet látták, s ez az isteni élet nagypéntek óta mossa át a földünket, és járja át a sírjainkat. Húsvét vasárnap pedig egyenesen annak a bizonysága, hogy az isteni élet elszakíthatatlanul, végérvényesen, és belülről hatja át az emberi életet. Mit jelent a megváltás? Mit jelent, hogy Krisztus itt járt, élt, halt és támad fel közöttünk? hiszen ugyanúgy halnak meg emberek, ugyanúgy van szenvedés, és ugyanúgy vannak görgetni való sziklakövek. A megváltás azt jelenti, kedves testvérek, hogy mindaz, ami az életünkben megvan, új távlattal rendelkezik, új értelmet nyer, és új jövőt ígér nekünk. A sziklaköveinket már nem egyedül görgetjük, hanem a feltámadt angyalai segítenek. Fáradozásaink felett ott van az égboltozat, a küzdelmek pedig nem időtlenek, hanem átfordulhatnak a boldog, beteljesült létbe. Amikor határokba ütközünk, amikor határhelyzetekben küszködünk, akkor nem pusztán a bezártságot tapasztaljuk meg, hanem hírt nyerünk a határon túliról is. Minden magány esélyt ad az Isten közelségére. Minden emberi bűn követeli a feloldozást. Minden kudarc számot tart a jövőbeni sikerre. Minden szenvedésünk az oltás fájdalmait jelenti, és minden emberi halál képes egy új életbe beletorkollani. A kenethozó asszonyok azt kapják utasításul a sírban ülő fehér ruhás angyaltól, hogy ne féljenek. Másrészt az a felszólítás, hogy menjenek el, s adják tovább, Krisztus az apostolok előtt megy Galileába. Ez lesz a húsvéti öröm két jele. Isten félelem helyett bátorságot ad az emberi létünkhöz. Nekünk pedig ezt a bátorságot meg kell mutatnunk, hírül kell adnunk, hiszen Krisztus itt van közöttünk. Ő az, aki egyedül volt képes arra, hogy a határok mögötti, határon túlit fedje fel a számunkra. Krisztus föltámadt. Valóban föltámadt.
Krisztus húsvétja az én húsvétom. Krisztus feltámadása az én feltámadásom. Ez a címe dr. Bacsóka Pál írásának. Az egykori görögkatolikus püspöki helynök mai feltámadásaink lehetőségeiről elmélkedik úgy, hogy a nagy titok szemléléséhez a keleti egyház feltámadás ikonját állítja elénk. Gondolatait Mohai Gábor tolmácsolja.
60-as években az egyik Borsod megyei községben voltam lelkész néhány évig. Ott az volt a szokás, mint sok más községben is, hogy a húsvéti feltámadásra még a hajnali pirkadás előtt gyülekeztünk. És mire vége lett a feltámadási körmenetnek, akkorra kelt föl a nap. Az Isten tiszteletnek és a természet ébredésének ez az egybeesése csodálatosan érzékeltette mindazt, amit húsvét jelent. Átmenet, héberül pászka, a halál és bűn sötétségéből az élet fényességébe. Mert a halálból az életre és a földről az égbe átvitt minket Krisztus Istenünk, kik az ő győzelmét énekeljük. Átvitt minket. Már megtörtént az átmenet, és ez nagyon lényeges. Nem csupán a ködös, sokunk előtt szinte meseszerűnek ható jövőben bekövetkező esemény a nagy feltámadás, hanem már megtörtént. Igaz, én nem támadtam fel, és mindannyian előtte vagyunk ennek a nagy feltámadásnak. De vannak életünkben, ha szabad ezeket így nevezni, kis feltámadások. Gondoljunk csak a bűnös asszony esetére, aki Simon farizeus házában olajjal kente meg Jézus lábát, könnyeivel öntözte, hajával törölgette. Nem volt-e számára feltámadás, amikor meghallotta Jézus áldott szavát? Hited megszabadított, menj békével. Vagy a mindenkitől lenézett, megvetett Zakeus története. Ma üdvösség köszöntött e házra. Nem volt-e számára a bűnből, a megvetettségből való feltámadás hallani e szavakat? A jerikói vaknak mondott szó. Menj, hited meggyógyított téged. És sorolhatnám a történeteket, melyek mind egy-egy ilyen kis feltámadásnak a tanúi. És ha rágondolunk a magunk életére, a magunk kis feltámadásaira, bizony sokszor, nagyon sokszor hallottuk ezeket az életadó szavakat, minden gyónás után. Menj békével! Minden szent áldozáskor, lelkem és testem meggyógyulására. Minden liturgia áldásában, amely az életadó Krisztussal való közösségemet építi, erősíti. Mi, keresztények, már most belekóstolunk a feltámadás előízébe, részesedünk örömében, erejében. Úgy érezhetjük magunkat, mint az ikonképünk jobb oldalán, kezében botot tartó János apostol, aki még úton van, de már rávetődik a feltámadottból sugárzó fényesség. Ikonunk, mint általában a keleti húsvéti ikonok, Krisztusnak az alvilágba való leszállását ábrázolja. Péter apostol levelében olvassuk, teste szerint megölték ugyan, de a lélek életre keltette. Így elment a börtönben sínylődő lelkekhez is. A börtön, az alvilág, a pokol. Jézus lábai alatt a pokol ledöntött kapui, zárai, kulcsai szana széthevernek. Az üdvözítő kézen fogva kivezeti Ádámot és Évát a halálból. Az ikon bal oldalán keresztelő Szent János, aki mintegy bemutatja az alvilágban várakozó igazaknak, Salamonnak, Dávidnak és a többieknek, az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Így énekeljük ezt az egyik szombati vecsernyében. Rettegéssel nyíltak meg előtted, Uram, a halál kapui, a pokol ajtón állói pedig látván téged, megfélemlettek. Mert az érckapukat összetörted, a vaszárakat elhárítottad, és kivezettél bennünket a sötétségből és a halál árnyékából, és kötelékeinket feloldottad. A kép alján a megkötözött alak a bűnt és a halált jelképezi. A te kereszteddel, Krisztus üdvözítő, a halál uralma megbontatott, és az ördög csalárdsága megszűnt. Ezért az én legnagyobb ünnepem a húsvét. Az ünnepek királyi és uralkodói ünnepe, és az ünnepélyek ünnepe. Mert Krisztus húsvétje az enyém is. Krisztus feltámadása az enyém is. Tegnap veled temetkeztem el, Krisztus. Veled ébredek ma, a feltámadóval. Már isszuk az új italt, a Krisztus sírjából csörgedező halhatatlanság forrását. Részesedünk a szőlőtőke új terméséből. És reményünk valósultá teljes hittel várván. Örvendezzünk.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Feltámad Krisztus! Valóban feltámadt!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a szovjet gulág és a gvupi táborokba elhurcolt magyarok helyzetével foglalkozó összeállításunkat. A második világháborúban Magyarországról 1,1 millió ember katonai és civil került hadifogságba. A legtöbb magyar pedig arányaiban a mai határon túli területek magyarságából hurcoltak el. Erről Bognár Zalán, a Magyar Nemzeti Levéltár gulág és gvupi Kutató Intézetének igazgatója tartott előadást a Rubikon Intézet szervezésében. A moderátor Kovács Őrs, az intézet tudományos munkatársa volt.
Ezek milyen forrásértékűek tulajdonképpen, ezek a fennmaradt szélposták, kőposták?
Hát rendkívül sokat érnek, mert ezeket nem cenzurázták. Amiket a Szovjetunióban küldenek később lapokat, ott megvolt, hogy hány szót lehet írni. Ott a Szovjetunióban volt, amikor írjanak, aztán nem jutott el egy se ide, csak kíváncsi voltak arra, hogy miket fognak leírni. Tehát, hogy ezek viszont, hát igaz, annyit tartom azok általában, hogy most merre visznek, tehát kérik, hogy értesítsék édesanyámat, vagy édesapámat, vagy feleségemet, vagy nem XY-t, és megadják a címet, hogy őt merre fele viszik. És akkor bizony, tehát ezeket valóban úgy volt, hogy ment a gyalogmenet, és akkor gyalogmenetben forgalmasabb útkereszteződésnél eldobták ezeket a cetliket. Azért volt egy-két olyan orosz őr, akik a szuronyra, tehát ilyen dióverő puskájuk volt egyeseknek, tehát azért volt dobtáros géppisztolyos, de volt dióverő puska is, és akkor a szuronyra felszúrogatta, hogy még esőjusson el, de azért ez kevéssé volt. Viszont az a csodálatos tényleg, hogy ős is mondja, hogy ezeknek a céduláknak 90%-a célba ért. Tehát eljutottak, tehát hogy az emberek, tehát a gyerekek, idős asszonyok összették, ugye azokat nem vitték el, és vagy egymásnak kéző, tehát nem a Magyar Posta, az emberek kéző kézre adták, vagy elvitték a címzethez az emberek, és hadd mondjam egy személyes dolgot is, az én nagyapámat is civilként vitték el a Horthy Miklós útról, ma ugye Bartók Béla út, és ő is kidobott kőpostát Gödöldön, Cegléden, megkapta az én nagyanyám, meg még Budapesten, őt is egyébként érdekes, Budapestről Gödöllőre veszik, onnan Ceglédre átmeneteltetik, Ceglédről vissza Budapestre, a Ferenc József lovassági laktanyába, Kerepesi út, Hungári út sarkán van, ugye a készenléti rendőrség is ott van most, meg azt hiszem a honvédségnek ott van egy-két épülete még. Tehát ott volt ez a, és ott vagonőrzák be, és ő még kapott, Brasson keresztül viszik, Brasson mellett született. Igen. És onnan egy pékmester felhozza a nagyanyámnak a levelet, amit a vagonból dobott ki a nagyapám. És onnan föl, és akkor mindent akart adni a nagyám, és ő meg semmit nem fogadott el. Elnézést, csak ez mindig ez egy kicsit így. Szóval, és még a nagyapám még Fogsányból is tudott üzenni, mert elengedték egyik társát, és ő üzent, hogy még Fogsányban még élt. És hálásnak hazajött, amúgy csak annyit hadd mondjak, hogy 85 kilósan viszik el egy prémgaléros kabátban, és 38 kilósan tér haza egy német katona kabátban, delegálva hazatért.
És akkor beszéljünk azokról, igen, ezt elővételezted, lesz róluk szó. Ugye említetted azokat, akik a vasúti szállítás, gyalogmenetek, akár a magyarországi, akár közép-európai, vagy a romániai gyűjtőtáborokban már életüket vesztették, és nem kaptak szovjet kartont. Tehát egész egyszerűen ugye el se jutottak a Szovjetunióba, azokra a gupfi táborokba, amelyekbe beszállították őket. Tehát viszont nagy szerencsénk van, úgy hiszen a magyar kormány 2019-ben megvásárolt ugye nagyjából 700 000 szovjet személyi kartont, amelynek digitalizált változatát a Magyar Nemzeti Levéltár 2021-ben nyilvánosra tette a honlapján. Tehát, de itt ugye csak azokat a foglyokat lehet megtalálni, akikről készült ilyen karton, tehát eljutottak ezekbe a szovjet táborokba. Mit tudunk a szovjet táborokba kerültekről? Tehát most már őróluk, akik oda jutottak, ha észrevették, akkor ugye először a Vörös Hadsereggel jöttünk keletről nyugatra, most a foglyoktól megyünk nyugatról keletre vissza. Tehát ugye hová vitték őket, mennyi foglyot vittek, milyen körülmények között éltek, mikor tértek haza, hányan vesztették életüket, tudunk-e szökésről?
Igen. Hát alapvetően, ha úgy sematikusan akarom mondani, akkor voltak a magyarországi gyűjtőtáborok, illetve közép-európai gyűjtőtáborok, hogy inkább tágítsam a kört azért, mert Ausztria, Szovjetzónában is voltak lágerek, meg Lengyelországban, meg Csehországban, meg Szlovákia, meg stb. Nem sorolom a dolgot. Aztán voltak a romániai, ukrajnai átmeneti elosztott táborok, és utána voltak a szovjetuniói céltáborok. Na most nem egészen egyezik, részben egyezik ezzel a terminológiával a szovjet terminológia, most ebben nem akarnék belemenni, de a lényeg az, hogy valóban alapvetően kint a Szovjetunióban regisztrálták a foglyokat. De vannak kivételek, mert hogy ugye ilyen magyarországi táborokat többnyire SPV, Szpornői Punktvajnöplenül, tehát hadifogoly gyűjtőpontnak nevezték, gyűjtőállomásnak nevezték, például a Szegedi, az az SPV 5-ös tábor volt, és néhány, azt hiszem 3 vagy 4 ilyen magyarországi táborban készítettek kartonokat, de azt tapasztalható, hogy azokról, akiket elengedtek. Tehát úgy voltak vele, hogy mielőtt elengedjük, akkor gyorsan maradjon valami utánuk, és akkor a vezetéknév, a keresztnév, apja neve, a szovjetek ugye, vagy oroszok apja neve, nem az anya neve, apja nevét veszik, ugye Vladimir Vladimirovics Putyin, tehát a Vladimir fia Vladimir Putyin, mindegy, csak hogy aki ismert személy, tehát ugye, apa nevét veszik, tehát a vezetéknév, keresztnév, apja neve, születés, dátum, és más nem is szerepel ezeken, illetve még az, hogy SPV 5-ös tábor. Tehát ennyi. Tehát, hogy a kinti táboroknál azért több információ is van. Tehát tulajdonképpen 18 fő kérdés volt, aztán volt, amelyiknek voltak alkérdései is, illetve volt, hogy milyen táborokon ment keresztül, ott vagy vezették, vagy nem. Ez mindig a láger parancsnoktól, az írnoktól függött. Van, ahol alaposan vezették, van, ahol trehányan vezették. Tehát, hogy nagyon különböző. Van, ahol ki lehet olvasni a neveket, van, ahol meg teljesen rossz neveket írnak. Egyébként van olyan karton, ahol az van ráírva a névre, hogy Hitler Adolf. Tehát, hogy, és valaki ezt le is írta, és ez bevették. De tehát a felvétel az nagyon lágerenként változó volt, és itt ez a hát közel 700 000 karton, 681.955, tehát közel 700, maradjunk közel 700 000 karton. Annyit, hogy ezeknek csak 3000-e gulág, 2300 valány gulág karton van, a többi az gupfi karton. A gupfinál ugye hadifó és internáti főparancsoság, és akiket németként vittek el, őket internátként vitték el. Ugye 0060-as parancs, amit a másik és a harmadik ukrán front adott itt ki Magyarországon, és ennek alapján tehát a kartonok, a közel 700 000 kartonból 41 000 ilyen internál karton van, és azért fontos, amikor németként viszik az embereket, akkor ott már nőket, lányokat is tömegesen visznek. Ez nagyon fontos. Tehát a többinél a hadifó státusz volt, ott nőket elvétve véletlenül visznek. Az internáltáborokban ott már németként nőket is tömegesen visznek, és bizony, hát hogy ki volt német, azt a parancsnok mondta meg. Tehát csak mondok egy ilyen sarkított szélsőséges példát. Ónod községbe érkezik az NKVD-s főadnagy, és mondja a kisbírónak, hogy másnapra írja össze a település német lakosait. És azt mondja, hát itt ez egy szintmagyar település. Itt két német család van, de már nagyobb is tud németül. Azt mondja, mindegy. Másnapra, 6 órára legyen meg a lista. 17-től 45 éves korig írja össze a lakosságot. És összeírja, és akinek a neve R betűre végződött, az elvitte. Mondva, hogy Hitler neve is R betűre végződik. Tehát nyilván Berger, de olyaneket elvittek, hogy Gyükér, Kádár, Bognár, Szeder, Csiszér, Császár. Tehát ezek mind elvitték. Most azért én voltam a Magyar Néphadseregben, ott is azt mondták, katona, ha magának azt mondják, hogy fesse be az eget. Nem azt kell kérdezni, hogy hogyan, hanem milyen színűre. Tehát, hogy ott is kapod egy parancsot, azt nem mondhatta, hogy ott nem élnek ott németek, nem mondhatta azt, hogy ő alkalmatlan végrehajtani a parancsot, vagy netán szabotálná, hát akkor terem németeket. Ha nincsenek ott németek, majd lesznek németek, mert ő azt mondja, hogy ezek németek. És tehát, hogy mindenkit összednek. Tehát Elekközségben ott azt mondta, ott egy őrnagy volt, azt mondta, hogy egy csepp német vér is van, mert először csak azokat írták össze, akkor forzmunisták voltak. Ha az nem, ez túl kevés. Akkor összeírták a német nemzetiségűeket, az is kevés. A német ajkúakat, az is kevés. Akkor azt mondta, hogy egy csepp német vér is van benne, az ők anya német volt, az egyik, akkor is már ő német. Tehát, hogy darab ember kellett, a munkaerő kellett a Szovjetunióban, és tömeges, és indok meg, ez volt ők németek. Tehát őket még kihagytuk. Na, visszatérve a Szovjetunió táborokba, hogy azért itt ugye Magyarországon borzasztó körülmények voltak. A Szovjetunióban már az elhelyezés jobb volt. Tehát ott már nem ilyen tömegesen voltak, viszont azért azt hadd mondjam, hogy ott is leírják nagyon sok táborban, hogy 3 emeletes pris volt, az első után a 3. emeletet le kell bontani, mert már csak annyian voltak, egyharmada meghalt a foglyoknak. És az, hogy milyen körülmények között voltak, én nem is egy visszaemlékezőt idézek, hanem Dubka György kárpátai történész kollégám találta meg, ezt még a Jelcin időszakban, akkor még szabadon volt a kutatás, meg volt egy KGB és ezredes ismerőse, meg volt egy-két egyéb körülmény, most azokat hadd nem mondjam, de talált egy olyan dokumentumot, hogy a 183-as számú Novibroszvi láger parancsnoka, tehát nem visszaemlékező, a láger parancsnoka 45 első negyedéves jelentésében azt írja, most a lényeget mondom, csak meg kevés az idő, hogy a táborba érkezett a negyedév során 3547 fő, meghalt 2262 fő. Ez egy olyan 8000 fős tábor volt. 3 hónap alatt 2262 fő, tehát a tábornak a negyede 3 hónap alatt meghal. És akkor írja a jelentésében, hogy hát eleve legyengülten érkeztek, nagyon sokan tifuszosan érkeztek. Nincs kórháztábor a közelben, nincs megfelelő orvosi személyzet, nincs mivel kezelni őket, és egyébként is nem kaptak ilyen, meg olyan, meg amolyan élelemből eleget, már régóta nem kapnak, és a döbbenetes, hogy mindezek után azt írja, hogy a tervezett 52.800 normanap helyett, ugye egy ember egy napi munka az egy normanap, csak 36.864 normanapot teljesítettek, mégis a kitermelés megközelíti a tervezettet. Most ez hogy lehet? Hát úgy, aki életben maradt, az halálra dolgozták. Az nem 8 órát, az 12-14 órát dolgozott. Mert a tervet teljesíteni kell. Különben ő kap a fejére, és megy a gulágra. És hát ugye nem akart a gulágra menni. Egyébként nagyon sok olyan dokumentumot is találtak, hogy a lágerparancsok a gazdasági parancsnokkal együtt, tisztel együtt vodkára cserélték a foglyoknak az élelmét. És akkor kaptak, nem tudom, mennyi zsolt megvonást kaptak, és aztán csináltak tovább a dolgokat. Tehát, hogy nagyon sok függött, a lágerparancsok volt, mondjam, az Atyaisten ott a táborban. Tehát nagyon sok függött attól. Alapvetően túlélés az éghajlati körülmények nagy részben függött, a Moszkvától való távolságtól, mert minél távolabb volt a tábor, hát, hogy is mondjam, tehát minél közelebb volt, annál jobban ellenőrizték. Tehát, hogy jobban ügyeltek azért ne túl rossz körülmények között legyenek, mert azokat még ellenőrizték jobban. Ha nagyon távol volt, akkor már nem nagyon ellenőrizték őket. Illetve a lágerparancsnok. És mondom, az éghajlat, tehát ugye a Kaukázusban, a Fekete-tenger környékén sokkal jobb túlélési viszonyok, lehetőség voltak, mint mondjuk Baskirjában, Ufa, vagy Otrapszkiban is, ahol voltam meg. Tehát az északi területeken, tehát és amúgy csak annyit, ha mondjak, a gufi táborok már alapvetően nem az ázsiai részén voltak, tehát nem Szibériában, hiszen ugye a gulág, ugye annak idején, amikor kialakult, az egész Szovjetunió beterítette. Amikor bejött a német haderő, tehát nyugatról ugye ment kelet felé, akkor onnan a front mögül kitelepítették nem csak a gyárakat, hanem ezeket a gulág táborokat is, általában az Urálba, meg hát az ázsiai területekre, Szibériába. És utána már, amikor visszafoglalták, oda már nem alapvetően nem gulág táborokat, hanem gufi táborokat hoztak létre. És aztán ugye, tehát ezek a táborok, de itt is, tehát északon a purga, az északi szél, tehát itt is mínusz 40 fok elég sűrűn előfordult, és azért nagyon nehéz volt valóban túlélni ezeket a táborokat is, és egyáltalán, tehát hogy még ha a Fekete-tenger környékén voltak, még ott is azért voltak komoly halálozások, így mondjam, meg ha Közép-Ázsiában, Szovjet Közép-Ázsiában, akkor ott meg a malária is nagyon sok embert ölt meg, hogy így mondjam, tehát borzasztó körmények voltak.
Még annyit szeretnék kérdezni a számok előtt, hogy szabadulás. Tehát, hogy valahogy ugye a szerencsés túlélők, igen, számára hogyan engedték őket szabadon, milyen módon kerültek ők aztán vissza.
Igen. Általában az volt a jellemző, hogy azokat engedték el eleinte, akik legyengültek, akik már csak tehertéte voltak a szovjet népgazdaság számára. Tehát kvázi kenyérpusztítók, de nem nagyon tudtak dolgozni. Nagyon sok asszony, akiket hát lányként vittek el, még németként vitték, elmondták nekem, Lizi néni, meg Kati néni, és most nem sorolom, de mondták, hogy legyengültek, ők is 38 kilóról lefogytak. Akkor és bányában dolgoztak, szénbányában, Donyec medencében, nagyon sokan dolgoztak, a Donyec medencé, Donbászban, ugye, ott rengetegen dolgoztak, és nagyon sok nő dolgozott ott, ugye, nők kisebbek, ilyen kis 50 centis váltóba beküldték őket, tehát, hogy borzasztó körülmények között dolgoztak, átázott a ruhájuk, ugye a bányavíz miatt, 3-4 kilométert kellett menniük a lágerig, amíg oda értek, rájuk fagyott a ruha, szóval, és akkor eleinte mondta a Lizi néni is, hogy eleinte is még vita volt, hogy férfiak vagy nők mosakodjanak először, aztán már férfi vagy nő, tehát már most gondolják, amikor lesoványzik az ember, hogy a nőknek is elmaradt a havi ciklusa. Tehát, hogy a túlélés, akkor most még férfi nő mit érdekelt, hogy csak, hogy vagy meleg víz, vagy ha volt meleg víz, persze, de hogy tehát, hogy borzasztó körülmények voltak. Azt mondták, az első terület, ha túléli valaki, akkor már jó esélye van, hogy esetleg a fogságot túl tudja élni. Tehát arra akarok mondani, hogy ja igen, és aki így lefogyott, nagyon sokszor akkor fölküldték a konyhára. És akkor a Lizin is mondta, hogy hát fölizott 41-42 kilóra, megint leküldték a bányára, megint lefogyott. És akkor utána elküldték, és őt egyébként, tehát mondom, általában legyengült embereket küldik, őt egyébként nem Magyarországra küldték, mert őt németként vitték el, hanem őt Németország szovjet megszállási zónájába vitték, hogy hát ő német, ő odavaló, de egyébként is Magyarországra kitelepítették a németeket, biztos ott van a családja, és Lizi néni pedig ő echte sváb volt, ő tényleg echte sváb, apja, anyja sváb volt, hogy így mondjam, mégis ő onnan átjött a szovjet zónából Németország-Amerika zónájába, onnan Ausztria-Amerika zónájába, onnan Ausztria-Szovjet zónájába, onnan át a magyar határa, és hazajött, és hát olyan sötétedéskor jön haza, és akkor zörgett a kerítés, és anyja nem akarja beengedni, hogy menj innen, azt hitt, hogy szomszéd. Azt mondja, édesem, nem ismersz meg, vagy nem ismer meg engem magátok, és azt mondja, hát szóval, annyira lefogyott, úgy nézek, de nem ismernek rá, és aztán persze megölelték egymást, és örültek, és itthon volt az édesanyja. De nem mindenki volt ilyen szerencsés, mert volt, aki hazajön Magyarországra, és már kitelepítették a családját. Volt, aki felvidékre tér vissza, de kitelepítették a családját. Tehát nagyon sok ilyen döbbenetes tragédia van, hogy hazamegy, és nincs ott a család. És tehát itt a hazengedéseknél, tehát általában a legyengülteket engedik haza. 45 november végén Rákosi Mátyás ír Petrov tábornoknak, a gufi főparancsnokának ír, hogy hát a legutóbb szerelvénye 3000 hadifőt engedtek haza, és majdnem mindegyiket kórházba kellett szállítani. csontbőrszőremberek jönnek haza, és akkor azt írja, hogy majdnem mindenkit kórházba kell szállítani. Ezt a kisgazdapárt nagy demagógiával kihasználta, ez is hozzájött ahhoz, hogy a kommunista párt elveszítette a választásokat, ugye nagyon elveszítik, ugye 51%-kal a kisgazdapárt nyer, és azt kvázi ők hiába mondják, ott a vörös paradicsom, a Szabad Népben, a kommunista párt lapjában olyan cikkek jelennek meg, hogy hazajön a hadifogoly, interjút készítenek vele, és azt mondja, hogy hát igen, hogy ott dolgoztak, de hát ott elmentek, fociztak, moziba mentek, és akkor azt írja a riporter, hogy hát az ember elgondolkozik, hogy talán jobb a Szovjetunokban egy fogolynak lenni, mint itt Magyarországon élni az embernek. Tehát, hogy mi van? Tehát, hogy arcátlanul hazudnak. Még egy döbbenetes hazugságot hadd mondjak el önöknek. Utána lehet nézni. A Napvilág kiadotta ki. Mindszenti Bíboros ír, hogy a foglyokat engedjék haza. A Szövetséges Önző Bizottságnak írnak. Ott van angol misszió, vagy brit misszió, amerikai misszió, szovjet misszió. Megvitatják a dolgot, és akkor azt mondja 45 novemberében, azt mondja Vorosilov, ott vannak az angolok, az amerikai missziók, hogy hát ők már az összes hadifőt hazengedték, már csak a tisztek vannak kint. Mi van? Már bocsánat, 45 novemberében ezt mondja, és úgy mondja szembe a brit és az amerikai missziónak, hogy tudja, hogy azok is tudják, hogy hazudik, de mit tudnak csinálni? Hát itt van 1,5 millió katonája, hát lenyomom őket, már bocsánat, szóval, hát, tehát, hogy nem mernek szembeszállni Vorosilovval, mert ez nem is olyan, hogy emiatt érdemes lenne konfrontálódni vele, tehát egyszerűen, hogy ilyennyire arcátlan szemükbe hazudnak az embereknek. Azt mondja, már csak a tisztek vannak ott kint a szovjet fogságban. 45 novemberében, mikor aztán ugye 45-ben Magyarországon, a magyarországi táborokból, illetve nem csak a magyarországiból, részben szovjet, de alapvetően magyarországi Kárpát-medencei táborokból 210-240 ezer embert hazengednek. Aztán 46-ban ugye a választások nem úgy sikerülnek, ahogy gondolták, illetve munkaerőre szükség van, olyan 25 ezer embert engednek haza. 47 a választások éve. Akkor 102 ezer embert engednek haza, meg ugye persze aláírjuk a békeszerződést, meg életbe lép a békeszerződést, akkor 102 ezer embert hazengednek, 48-ban 84 ezeret, utána mindent bezárnak, már ugye megszűnik a hadifolyiradó, kommunista párt által kiadott heti lap. Egyébként hadd mondjam, hogy tényleg, hogy annyira fontos volt ez a téma, a hadifoly kérdés, és nagyon jó, hogy ezzel kezdte ős az egész beszélgetést, hogy 2 heti lap jelent meg, csak hadifoly témával foglalkozott. Megjelent a Magyar Vöröskereszt hadifoly tudósítója, meg megjelent a Magyar Kommunista Párt által kiadott Magyar Hadifoly Híradó. Ilyen nem volt a 20. század, hogy 2 heti lap egy témára jelenjen meg. Aztán a kommunisták betiltatják a szovjetekkel a Magyar Vöröskereszt által kiadott heti lapot, mert ők akarják tematizálni és narrálni is a fogságot. Tehát és aztán miniszteriális szinten is teljesen magukhoz veszi a kommunista párt a hadifoly kérdést. Tehát, hogy teljesen leuralja az egész kérdés, hiszen tudják, hogy mennyire fontos, és 47-ben külön egy 5-fős bizottságot hoznak létre, hogy a hadifoly kérdés, mint propagandát a választásra megfelelőképpen kihasználják. Tehát a gyengéket engedik haza, és mondom, hogy 47 az tehát 45 és 47 a legtöbb embert akkor engedik haza, és 48 a fordult éve után azt mondja Rákosi, hogy már csak a fasiszták meg háborús bűnösök maradtak kint, rájuk meg nincs szüksége az épülő népi demokráciának, és amúgy meg azt a propagandát adják el itt Magyarországon, hogy Rákosi a hadifők kiszabadítója. Hát ő külön még azt írta, hogy a tiszteket ne engedjék haza, nem azt, hogy még hazengedjék. Sőt azt mondja egy nő aktíván, hogyha hazengedik a hadifőkat, az nagy mértékben megerősíteni a reakciót. Tehát, hogy ő, de kifele úgy megy az egész, meg plakátok vannak, hogy Rákosi a masinista, hogy jön haza a vonat, és a reakció nem akarja hazengedni a vonatot. Csak most kérdés, a Szovjetunban ilyen erős a reakció? Vagy, tehát a nonsense. Tehát, de, hát nagyon sok érdekes dolog van, de hát a propagandában még 47-es a plakátoknál is nagyon sok a hadifoly plakát, hiszen még 47-ben, 47 elején 4-500 ezer embert vártak haza. Jó részüket akkor már azért hiába, tehát 100-valány vagy 200 ember már hiába, de mégis még várják haza. Hadd mondjam azt, hogy 60-as években volt, aki konferencián mondta, hogy amikor zörögtek a kerítésen, akkor azt hitte, hogy a nagyobb hazajön. Mert mi 60-as években is várták haza. Nagyon sok holtán nyilvánítás 60-as években történik, mert addig még várják haza a folyukat. És még annyit hadd mondjak, hogy 56-ban ahogy a MEFESZ, a Magyar Egyetemisztás Főiskolák Szövetségének a pontjai, 16 pontja között ott van a 11. pontban, hogy a Szovjetunióban engedjék haza a foglyokat és a politikai elítélteket. De 56-ban is még ilyen fontos a kérdés.
Elértünk viszont a időnk végére, és az utolsó kérdést még azért szeretném föltenni. Ugye ez inkább a jelenlegi kutatásokhoz kapcsolódik. Ugye azt a címet adtam neki, hogy a számháború, tehát hogy mekkora létszámot lehet feltételezni a szovjet táborok belgurcolt áldozatok az ott életüket vesztettek tekintetében. Tehát ugye ez a jelenlegi, talán az egyik legizgalmasabb kutatási kérdés, és ezzel zárnánk akkor a mai beszélgetést.
Igen, nagyon fontos kérdés, és valóban számháború van ebben. Igazából itt most belemelték, és fölvillantok részleteket, hogy most melyik Magyarországon nézik a Trianonit, vagy a korabeli 14,7 milliós és 172 ezer nézőkilométeres Magyarországot. Mit nézünk? Magyar állampolgárokat nézünk, amelyben ugye, mert ugye a honvédségbe is besoroztak ugye román nemzetiségeket, visszacsolt területekről, ruszinokat, stb. Tehát, hogy állampolgárokat nézünk, magyar nemzetiségek, vagy magyar annyi nyelvűeket nézünk. Tehát, hogy itt most, vagy tehát, hogy a Szovjetunió sokféleképpen vezették őket. A hivatalos szovjet adatok szerint, csak mondom, a hivatalos szovjet adatok van, hogy 234 ezer, 476 ezer, 513 ezer, 526 ezer, 541 ezer. De egyik sem igaz. Nem mondom, csak mondom, hogy nagyon durva, nagyon óriási szórásban vannak. Azt lehet mondani, hogy a kutatások mai állása szerint a korabeli, mert nyilván azt kell számolni, mert onnan sorozták be az embereket is, tehát akiket katonaként vittek el, azok Erdélyből is voltak, Felvidékről is voltak, Kárpátalja délvidékről is voltak, tehát a korabeli Magyarországról mintegy 1 millió embert vittek el, a mai Magyarország területéről 700-750 ezer körül lehet, akiket elvittek, tehát a többit az elcsatott területekről vitték el, és azt lehet mondani, hogy egyharmad civil, kétharmad katona. Tehát alapvetően itt a számítások, tehát itt startamással is, amire alapozunk, ugye a békelőkészeti csoport, a Honvédelmi Minisztérium békelőkészeti csoportjában írják, hogy olyan 6-700 ezer fő a katona. Most a startomás kollégám úgy véli, hogy ebben bennek a civilek, itt van a vitánk, ebben meg nincsenek benne a civilek. Én dolgoztam a 6-5-ötöm levéltárban, közel 6 évig honvédség intézményt dolgoztam, meg voltam a néphadseregnek is, tehát ugye sorkanai szolgálatot teljesítettem egyetemi előfelvítésként, és ott is a katonák, meg a civil bagás, az két külön dolog. Tehát ott a katonák csak katonákkal foglalkoznak. Tehát ott kifejezetten csak katonákról volt szó, a civilekről nem volt szó. Tehát a 6-700 ezerhez hozzá kell adni azt a körülbelül 300 vagy több mint 300 ezer civil, tehát mintegy 1 millió, nem a mai Magyarországról, még egyszer mondom, a korabeli Magyarországról.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben a szovjet gulág és a gulpi táborokban elhurcolt magyarok helyzetével foglalkoztunk. A szerkesztő Grunda János volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátorról